reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Tovább kell erősíteni a magyar békemissziót, mivel miközben az amerikai elnökválasztás nyomán még soha nem volt ilyen jó esély az ukrajnai háború lezárására, az eszkaláció kockázata is most a legerősebb, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Valettában. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Együttműködési és Biztonsági Szervezet miniszteri tanácsülésén arról számolt be, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, a kontinens is számos súlyos válsággal került szembe az elmúlt években, például a tömeges illegális bevándorlással, a koronavírus járvánnyal, majd az ukrajnai háborúval. Utóbbi kapcsán kifejtette, Magyarország szomszédos országként közvetlen szembesül a fegyveres konfliktus negatív hatásaival, ennek ellenére a valaha volt legnagyobb humanitárius műveletét hajtotta végre, beengedve 1.400.000 menekültet Ukrajnából. Nyitva lesznek a kormányablakok a szombati munkanapokon. A munkanapok áthelyezése miatt a december 7-i és a 14-i szombaton is nyitva lesznek a kormányablakok, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A tárca közleménye szerint december 7-én országszerte egységesen 8 órától 14 óráig fogadják az érkezőket az ügyfélszolgálatok, míg december 14-én 8 és 12 óra között tartanak nyitva. A minisztérium arra kérte az ügyfeleket, hogy ügyintézés előtt tájékozódjanak a kormányhivatalok.hu oldalon az ügyfélszolgálatok nyitvatartásáról. Csökken az influenza A vírusa örökítő anyagának szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Mint írják, a 48. naptári héten egyes területeken emelkedést mutatott. Budapest északpesti szennyvíztisztítótelep, Budapest központi szennyvíztisztítótelep, nyíregyházai Szombathely mintájában volt az örökítő anyag mennyisége kimutatási határ feletti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a szennyvízben mért értékek alapján az influenza vírus cirkulál a lakosság körében, és nem zárható ki, hogy egyes helyeken a közeljövőben emelkedni fog a fertőzések száma. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája aggodalommal figyeli a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvénytervezet módosításával kapcsolatos fejleményeket. A hallgatói szervezet közleményében rámutatott, a kiszivárgott információk szerint a javaslat jelentősen korlátozná a kisebbségi nyelvek használatát, ezzel veszélyeztetve a felvidéki magyar közösség nyelvi és kulturális identitását. A tervezet értelmében hivatali érintkezésben kizárólag a szlovák nyelv használata lenne megengedett, és az információs táblákon a szlovák feliratoknak a kisebbségi nyelvűeknél jóval nagyobb méretben kellene szerepelniük. A szabályok megszegése esetén bírságokkal kellene számolni, amelyek akár az 5000 eurót is elérhetik. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának közleménye szerint ez a szigorítás ellehetetleníteni, hogy például magyar nyelven lehessen jegyet vásárolni, küldeményt feladni vagy akár mentőszolgálatot hívni, és jelentősen megnehezíteni a mindennapi ügyintézést, fogalmaz a közlemény. A talajok felső félméteres rétege csaknem országszerte sok nedvességet tartalmaz, ami kedvező körülményeket jelent az őszi kalászosok tél előtti megerősödéséhez, az ismét csapadékosra forduló időben pedig tovább töltődnek a talajok, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A tájékoztatás szerint a hőmérséklet összességében 1-2 Celsius fokkal magasabban alakult az ilyenkor szokásosnál, napközben a múlt hét második felében sokfelé melegedett 7-10 fok közé a levegő. Az elemzés szerint a november közepéig egy hónapon át tartó száraz időszak többfelé egyenetlen kelést és nehézkes korai fejlődést eredményezett a földeken, amin sokat segített a november második felében hullott csapadék. Az előrejelzés szerint a következő napokban az évszakhoz képest enyhe, de csapadékos időre van kilátás, több hullámban érkezik majd az eső, havas eső, a hegyekben hó is hullhat, írja az agrometeorológiai elemzés.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan borult idő várható, többfelé várható eső, északon havas eső, főként a magasabban fekvő helyeken havazás. Az északi északkeleti szél déliesre fordul, a kisalföldön megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 3 és 6 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. 2024. november 8-án egyházkerületi ifi napra hivogatták a tiszáninneni református egyházkerület fiataljait. Az alkalmon csaknem 2000-en vettek részt Miskolcon. Az előttünk álló órában a napon készült beszélgetésekből hallhatnak összeállítást.
Főtiszteletű Barna Sándorral, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével beszélgettünk az Egyházkerület ifjúsági napján, november 8-án. Itt Miskolcon azt szeretném kérdezni, hogy milyen gondolatokkal érkezett püspök úr erre a napra, hogy köszöntötte a résztvevőket?
Megvallom őszintén, hogy nagy várakozásokkal voltam, egy kicsi szorongással is, hiszen nem a megszokott közegben találkozunk, hanem egy sportcsarnokban találkozunk, és közel 2000 diák, akik nem feltétlenül ismerik azt a templomi fegyelmet, amit megszoktunk, de nagyon örülök, hogy tulajdonképpen az ígére szomjasan vannak itt a fiatalok. A maguk módján lehet őket megszólítani. Igyekszünk fiatalnak fiatallá válni.
Ugye itt a napnak néhány programja már lezajlott, az eddigiek alapján mit tapasztalt, mikkel gazdagodtak a jelenlevők?
Én szerintem egy kicsit belekóstolnak a dicsőítő műfajba, illetve az igény keresztül úgy gondolom, hogy megszólítást is kaptak. Én is igyekeztem a köszöntésben átadni azt, hogy tulajdonképpen nem a helytől függ, hogy mi jó helyen vagyunk-e, hanem ahogyan Dávid ki tudta mondani, hogy nekem az én osztályrészem kies helyre esett, és jó helyen vagyok. Ez nem feltétlenül azt jelentette, hogy egy adott hely jó, hanem azt jelenti, hogy ha Isten velem van, akkor semmi hiány nem lehet, hiszen ő a legtöbb. Mindaz, amire lelkileg vágyunk, arra, hogy szeressenek, elfogadjanak, hogy nyugalomban éljünk, hogy biztonságban legyünk, hogy békesség vegye minket körbe, ezt Istennél találjuk meg lélekben.
A napnak a jelentőségét ilyen tekintetben hogy fogalmaznál meg, hiszen ahogyan is említette, ugye nem ilyen közösségben, nem ilyen környezetben találkoznak a fiatalok, akik egy-egy kisebb közösség részei a mindennapokban.
Igen, tulajdonképpen nem idegen az itteni fiataloknak az, hogy Istenről hallanak, Jézus Krisztusról, viszont az új, hogy találkoznak más iskolákból eljöttekkel, és átélik ezt a nagy-nagy közösségi élményt, aminek van egy olyan pótolhatatlan érzése, amit más nem tud nyújtani.
Köszönöm szépen, püspök úrnak!
Köszönöm szépen is!
Nagy tiszteletű Szűnyi Tamás, a Borsodgömböri Református Egyházmegye esperesét kérném meg, hogy a mai napról oszta meg velünk a gondolatait, miben látja ennek jelentőségét.
Abban látom a jelentőségét ennek a mai ifjúsági napnak, hogy az egyházmegyénk területén van, így tehát azt lehet mondani, hogy mi a központban vagyunk, és Miskolc vonzás körzetében is elég sok kerületi intézmény van, ahonnan jöttek gyerekek. A gyerekeknek az összegyűjtése, azután mozgatása, ez külön egy gyakorlati feladat. Az, hogy aztán valamilyen lelki mondanivalót, valamilyen hitbeli útmutatást is kapjanak, az még szerintem egy plusz dolog. És ez talán ennek a napnak az értelme.
A napnak az eddigi üzenetei közül mi az, ami megérinthette a fiatalokat?
Hát talán a etióp főembernek a történetéből az, hogy bizonyos távolságokat le kell győzni, hogy jó helyen legyünk, és talán az is egy tanítása volt ennek a történetnek, hogy sok esetben nem látnak bennünket itt vagy ott szívesen, és mégis onnan el lehet azért jutni az Istenhez. Ez egy jó útmutatás lehetett.
Az egyházkerületnek Bőcsön működik egy református idősek otthona, így a generáció közti kapcsolódásokról, hogyha néhány gondolatot szabad kérdeznem, ugye ott helyi szinten.
Az idősek otthonában, amely egyházkerületi fenntartásban van, a nagyobb ünnepeken azután karácsonytáján, például a református iskolák közül a Gazinci iskola Felső Zsolcáról szokott jönni műsorral, nagyon színvonalas műsorral jönnek ugye a iskola lelkész Alexa Gábornak a kíséretébe, aztán a helybeli óvodások, iskolások szintén részt vesznek, a Bőcsi Református Nőszövetségnek a tagjai is bejárnak, a volt intézményi lelkész mentálhigién és szakember a feleségem, Szőnyi Tamásné Cseketünde, ő az, aki például tegnapi napon is belátogatott oda, és nagyon nagy örömmel várták, fogadták, úgyhogy megvannak a kapcsolódási pontok a különböző generációkkal. Persze nyilván ugye az elidősödésnek megvannak a maga hátulütői, amikor valaki nem tud a szobájából kijönni, vagy nehezen mozog, vagy tolókocsiba ül. Amikor nyáron például szoktak jönni Hollandiából fiatalok, akik ilyen idős otthonokba készülnek dolgozni, akkor az egy hétig, azt lehet mondani, hogy egy intenzív kapcsolat, és akkor bár a nyelvi nehézségek nyilván megvannak, tolmács van azért, és akkor is a mindent áthidaló szeretet, az például nincs életkorhoz, vagy nemhez, vagy bőrszínhez, ugye majd a szerecseny főemberhez visszagondolva, ezt tudjuk elmondani, hogy semmilyen olyan gát nincs, ami akadályokat gördíthetne ezzelé.
Esperes úrnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, áldott békesség.
Vadnai Zoltánt, a tiszeninneni református egyházkerület missziói tanácsosát, református lelkipásztort kérném meg, hogy oszta meg velünk a mai nappal kapcsolatos gondolatait, milyen szívvel érkezett erre a napra, és miben látja a jelentőségét.
Nyitott szívvel érkeztem erre a napra, és azt gondolom, fantasztikus látvány volt számomra, hogy bejöttem ide az arénába, és nem tudom a pontos létszámot, de mondjuk 1500-2000 fiatal itt ül a lelátókon, és az volt a fantasztikus érzés, hogy itt most azért gyűltünk össze, hogy épüljön a hitünk, hogy Krisztus hívott ide minket, ez a gondolatom és a reménységem, és nagyon jó érzés volt közöttük lenni. Azt gondolom, hogy amikor jövőről beszélünk, akkor muszáj és kell beszélnünk a fiatalokról, kell beszélnünk azokról a diákokról, akik református intézményben tanulnak, kell beszélni azokról a fiatalokról, akik egy-egy református gyülekezet ifjúsági missziójában ott vannak és ifibe járnak, és valahogy az volt az érzésem, hogy most itt összegyűjtöttük ezeket a fiatalokat egy alkalomra, és együtt tudjuk velük ünnepelni Krisztust, egy közösséget alkotunk, és nagyon fontos ez, hiszen ebben a mai korban töredeznek szét a közösségeink, bezárkózás van, elhangzott az igehirdetésben is, hogy tulajdonképpen mindenki otthon begubózik, sokszor ez a tapasztalat, és nagyon nagy élmény, hogy itt 1-2000 fiatallal egy közösségben lehetünk.
Igen, most ugye csak nem 2000-en vesznek részt ezen az alkalmon, de mindezt hazaviszik családjaikba, közösségeikbe, gyülekezetekbe.
Abszolút így van, és vannak az életben olyan pontok, amikor közel kerülünk valami olyanhoz, amiről azt gondoljuk, hogy érték, és azt gondoljuk, hogy az életünket meghatározza. És én imádságol vagyok az iránt, hogy ez a nap olyan nap legyen, amikor a fiatalok azt érzik, hogy most közel kerültem valami olyasmihez, amit érdemes őrizni, érdemes tartani, és érdemes az életnek egy kis iránytűjévé tenni. És én nagyon remélem, hogy ez az áldása ennek a napnak meg lesz, és szeretném megköszönni a szervezőknek ezt a napot, mert azt gondolom, hogy nagyon színvonalas megszólalások, színvonalas zenei előadókat hallhattunk, és én nagyon hálás vagyok ezért.
Mint az egyházkerület missziói tanácsos az ifjúság szerepéről, hogyha néhány szót szólna.
Hát ha megnézzük a református egyház jelenlegi valóságát, akkor azt kell mondjuk, hogy az ifjúság egy kicsit hiányzik a gyülekezeteink életéből. Ezt tapasztaljuk. És minden olyan esemény és minden olyan gondolat, ami próbálja vonzóvá tenni a fiatalok számára a református közösségeket, azt gondolom, hogy nagyon helyénvaló és nagyon nagy szükség van ezekre. Nem véletlen, hogy a egyházunk zsinata a következő évet, ugye most az élő ige évében vagyunk, a következő évet az ifjúság évének jelölte meg, és ebben a gondolatban mozog majd a 2025-ös esztendő a református egyházunkban, és egy nagyon fontos irány, egy jó irány, és remélem, hogy áldás is lesz mindezen majd.
Missziói tanácsos úrnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Ablonci Áron református lelkipásztorral, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével beszélgetek a tiszeninneni református egyházkerület ifjúsági napján, akitől először azt szeretném kérdezni, hogy miben látja a mai nap jelentőségét, hogy egyházkerületi szinten a fiatalok itt egy közösségben vesznek részt ezen a napon.
Számunkra az a különleges, hogy ők egyáltalán itt vannak ennyien. Számukra meg szerintem az a különleges, hogy nem iskolában vannak. És ez a két különlegesség, hogyha jól találkozik, akkor átmehet egy üzenet nekik. Ebben látom a jelentőségét. És abban, hogy ilyen nagy létszámban ritkán vagyunk együtt, ifjúsági szempontból, és ezek a nagy létszámok abban segítenek, hogy valami olyat érezhessenek meg, amit Kislicánban nem. Például egy egyház érzetet, közösségérzetet, vagy Isten élménynek a másfajta módjai.
Hogy látja napjainkban, milyen módon lehet megszólítani a fiatalokat, mit keresnek egy közösségben, mire van szükségük, hogy működhet hatékonyan a kommunikáció, ugye itt, ahogy ön is utalt rá, most egy más környezetben, más közegben vannak jelen, hétköznapokban, a mindennapokban, pedig ugye kisebb közösségekben.
Szerintem nehéz nekik a kapcsolódás a mai korunkban, mégpedig azért, mert annyi mindent megélnek online, annyi minden üzenetet ott váltanak, ott játszanak, ott töltenek rengeteg időt, ott informálódnak, és ezért elhalványodik annak a jelentőség, hogy a valóságban hogy kapcsolódunk egymáshoz. Pedig erre egyre jobban éheznek pont azért, mert egyre kevesebb van belőle. Pont egy ilyen napon szerintem azt érhetjük el, hogy őket egymáshoz is közelebb hozzuk, kialakítunk ilyen lehetőségeket, kereteket. De nagyon sokuk szorong a felvételi miatt, hogy hol tanuljon tovább, hogy otthon milyen neki, az osztálytársaim mit mondanak a kinézetére, a stílusára, az érzéseire, hogy a felelésnél mi fog vele történni. És ezekre a szorongásokra a Biblia rengetegszer hoz reménységet, rengetegszer hoz feloldást. Rengetegszer mondja, hogy ne féljetek. Rengeteg olyan történet van, amiben Isten emberei félnek, vagy valamitől aggódnak. És szerintem pont ezt hozhatjuk be az ő életükbe egyházként. Ez az üzenet, ami a miénk, és másé nem, és mi ezt valljuk és hisszük.
Mennyire nyitottak erre, illetve hogy egyház közeli egy fiatal, vagy hogy ugye milyen családi mintát lát, hogyha a legkisebb egységről is szólunk, az ő támogató szerepükről?
Nem lehet szerintem általánosítható, hogy ki mennyire megszólítható. Azok, akik egyházi közegből jönnek, azaz a szüleik oda jártak náluk, pont az a kihívás, hogy ez hogy ne váljon a családjának a hagyományává, amit ő eldönt, hogy visz tovább, vagy nem. Aki pedig nem ilyen közegből jön, annak meg pont az a kihívás, hogy neki erre már van lehet véleménye, tapasztalása, de sose próbálta, és hogy lépjük át azt a falat, ami neki az első előítélete. Én hiszem azt, hogy egyikben sem nekünk menőnek kell lenni, vagy trendinek, hanem egyszerűen hitelesnek. Ő felé, mint személy hitelesnek, és a hitünkben hitelesnek.
Mitől lesz hiteles valaki a fiatalok szemében, illetve hogyha még néhány olyan egyéb tulajdonságot is említene, amely fontos a fiatalok számára a köztük szolgáló személyében?
Pont az a jó az ifjúsági munkában, hogy nem kell nagyon sok extra dolog hozzájuk. Egyszerűen, hogyha valaki elérhető, az számukra már hiánypótló, mert kevés az az ember, aki elérhető nekik messengeren, vagy csak, hogy meghallgassa a problémáját, hogy otthon mi a küzdés. Kevés az, akinek úgy ventilálhat, hogy közben nem függ tőle tanulmányilag, nem függ tőle családilag, vagy ilyen szempontból, és ezért elég, ha odalépünk hozzá. A hitelesség meg nagyon egyszerűen szerintem annyit jelent, hogy amit én mondok nekik, akár a pénteki alkalmakon, ugyanazt élem is látják az én házasságomban, ugyanazt látják, amikor a gyerekeimet nevelem, amikor velük együtt vagyok, hogyha köztük szakítás van, vagy bullyingolás, akkor abba úgy lépek bele, hogy arról tanítok. Hogyha ilyen helyzetekben azt látják, hogy ugyanaz van, mint amiről beszélgetünk a Biblia tanulmányozásnál, az számukra hiteles.
A generációk közti kapcsolódásokról mi a meglátása? Az idősek tapasztalatait mennyire fogadják el például a fiatalok? Illetve még itt a hitelességhez is kapcsolva, ugye valóban az a minta fontos, amit a szülők is a gyermekeik elé tudnak élni, illetve ugye azok a személyek, akik a mindennapokban különböző élethelyzetekben találkoznak a fiatalokkal, akkor úgy tudnak bármi problémával hozzájuk fordulni, hogy bizalommal legyenek feléjük. Talán még ez is egy kulcs szó lehet, a bizalom.
A generációk között szerintem nagyon sok kialakult sztereotípia van, ami akadályozza, hogy ők egymáshoz kapcsolódjanak. A tipikus ezek a mai fiatalok mondatok, vagy a fiatalok részéről, hogy ezek a boomerek. És nagyon sok olyan fal van, ami már eleve akadályozza azt, hogy a generációk egymáshoz kapcsolódjanak. Én abban reménykedem, hogy ha megértik egymást a generációk, az segít. Ha megértik az idősebbek, hogy ezek a mostani fiatalok nem azért fognak valakit tisztelni, mert ő már sok éve él, vagy pozíciója van, vagy tapasztalata, hanem azért, mert hiteles az ő számára. Vagy ha elfogadják, hogy nagyon domináns manapság az, hogy a kortárs befolyásolja őket, ezért van annyi influencer, akiket ők kortársak, és őket követnek, vagy ezért van az, hogy a filmekben átalakulnak a főhősök fiatalokká, mert nekik a kortárs számít. Egyszerűen, hogyha megértjük egymást különböző különböző generációkban, akkor azt tudjuk elfogadni, hogy nem egyik jobb vagy a másik, hanem mások vagyunk, és ebben hogy tudjuk egymást szeretni, hogy mások vagyunk, mert kölcsönösen tudunk tanulni. Viszont én úgy látom, hogy ez a mostani generáció, ez igényli ezt a kölcsönösséget, hogy őket is ugyanúgy tiszteljék. Nem azért tiszteljék, mert már olyan tapasztaltak és bölcsek, mint az idősek, hanem azért tiszteljék, mert van mondjuk dinamizmusuk, gondolatuk, rengeteg információt összegyűjtöttek, láttak, és erre vágynak egy nyitottságot.
Igen, még a kortársi kapcsolódás lett volna a másik kérdésem, illetve hogy a fiatalok hogyan tudják megfogalmazni a saját igényeiket, kérdéseiket, ezt esetleg hogy tapasztalja a fiatalok között?
Szerintem ebben semmi különbség nincs a fiatalok és a felnőttek között. A felnőtt is akkor tud megnyílni, ha van egy bizalmi kapcsolata. A fiatalnak ez kialakult az edzőjével, a tanárával, a lelkészével, de akkor tudnak megnyílni, ha bizalmat tapasztalnak. Szerintem ennyi a kulcs.
És akkor még egy záró kérdés, ugye, ha jól tudom, akkor 2 éve az ifjúsági osztályvezetője Áron, amely idő alatt Kárpát-medence szerte csaknem 100 gyülekezetbe már ellátogatott közösségbe. Hogy látja így kárpát-medencei szinten, akár itt ugye a hatékony kommunikációt is behozva, hogy így különböző területeken mennyire egyezőek, vagy másabbak azok a kihívások, vagy lehetőségek, amelyek a mindennapokban ezt a missziói területet meghatározzák?
Teljesen különbözőek. Ami viszont egy nagy öröm, hogy azt látom, hogy szeretik ezek az emberek egymást, akik az ifjúsági munkában vannak. Mindegy, hogy ez egy megyei referens, helyi lelkész, ifjúsági szervezet tagja, ők szeretik egymást és összefognak. És ezért, ha Felvidéken van egy jó példa, hogy 4 falu hogy fog össze, akkor az a baranyaiaknak nagy példa lehet. Vagy hogyha az egyik iskola lelkész mezőtúron küzd valamivel, akkor egy tatai tud neki segíteni. Vagy hogyha egy ifjúsági szervezet Miskolcon valamilyen kérdésben előjár, akkor azt egy csomó másik budapesti példaként tudja tekinteni. Szóval az előző 2 évben és az előző 20 évben is az a tapasztalat szerintem, hogy ezek az emberek szeretik egymást, akarnak együttműködni, és azért van egy közösségük, ahol ezt megtehetik, ahol ismerik egymást, tudják egymást hívni, és tudnak egymástól segítséget is kérni.
A beszélgetésünk végén itt visszakanyarodva Miskolcra. Itt november 8-án a Tiszánéneni Református Egyházkerület ifjúsági napján mik az eddigi tapasztalatai, mit mondanál az itteni hangulatról és a fiatalok nyitottságáról?
Eleve nagy szó, hogy ennyi iskolának a diákjai itt vannak, mégpedig azért nagy szó, mert ehhez kell egy szülői és egy tanári támogatottság, hogy itt legyenek ezek a fiatalok, így önmagában ez egy ünnep. Az ifjúsági munkának meg egy remek kihívás, hogy 2000 fiatalt iskola időben hogy lehet megszólítani, úgyhogy ez egy kölcsönösen jó nap az egyik oldalról a kihívás miatt, hogy lehet az evangéliumot átadni jó módon, jó módszerekkel ifjúság szakmailag, a másik oldalról meg nekik is valószínűleg jó, hogy ők 2000-en itt lehetnek iskola időben.
Ablonci Áronnak, a Magyarország Református Egyház zsinati hivatalának, ifjúsági osztályának vezetőjének, református lelkipásztornak köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Látogató című magazinműsorunk, ha tehetik, tartsanak velünk önök is. A folytatásban ifjabb Csomós Józseffel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referensével beszélgetünk, aki a napnak a főszervezője volt. Can you hear it resonating, stirring deep within your soul? Can you feel it like a rhythm, and you've got to let it go? What good are the drums if they can't be played? What good is a heart kept within a cage? You gave me a voice and a freedom, a joy. Every breath that I breathe, Lord, I wanna
Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, folytatódik Látogató című magazin műsorunk. Ebben az órában a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági napján készült összeállításunkat hallják. A folytatásban ifjabb Csomós Józseffel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referensével beszélgetünk.
A Tiszáninneni Református Egyházkerület ifi napján beszélgettünk november 8-án ifjabb Csomós József református lelkipásztorral, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referensével, a nap főszervezőjével, akitől először azt kérdezném, hogy a legfontosabb célját, misszióját, hogy fogalmazná meg ennek a napnak.
Alapvetően ugye a Tiszáninneni Református Egyházkerület most egy olyan, nevezzük így, flow-ban van, amikor egy kicsit fókuszáltan megjelennek ezek a nagyobb tömegeket megmozgató rendezvények. Nyilván eddig is volt ilyen, hogy presbiteri konferencia, tehát az nem ebből a szempontból nem újdonság, de azért látszik, hogy fókuszáltan valahogy az evangéliumot nem csak a templomokban, hanem utcamisszión, vagy ilyen regionális napokon felmutatni és megmutatni. És nyilvánvalóan nekünk volt egy ilyen vágyunk, és ezt az egyházkerület missziói vezetőjével, Vadnai Zoltán lelkésszel át is beszéltük, hogy az ifjúság valójában az nem egy területi kérdés, hanem egy életkori kérdés, tehát hogy itt lehet, hogy nem biztos, hogy lehet regionális ifjúnapban gondolkodni, ha bár például az Egervölgyi Egyházmegye tavaly ősszel csinált egy nagyon vagány ifjúsági napot, ahol az egyházkerületnek az ifjúsági misszióját, a Tirekifit hívták szolgálni, meg segíteni, és már ott is megfogalmazódott, hogy fú, hát ez tök jó, de akkor legyen már kerületi, és akkor legyen tavasszal a kerületi, hát mondtuk, hogy tavasszal az kicsit közel van, meg sok minden van, de akkor legyen ősszel a kerületi ifjúnap, és akkor nézzük meg, hogy hogyan tudunk ebbe behívni, megmozgatni fiatalokat, és akkor ugye nyilván ez egy izgalmas kérdés, mert a fókuszba kellett állítani nem csak az életkort, ami ugye a konfirmáció utáni 7-től felfelé korosztálya gimivel bezárólag, hanem egy kicsit az intézményi kört is, hogy akkor ez most fókuszáltan gyülekezeti, vagy fókuszáltan intézményi, vagy kikre is kell itt elsődlegesen gondolni. És nekünk az az alapkoncepciónk, hogy a srácok, akik református hittanon ülnek, mindegy, hogy milyen intézményben, mert ez lehet egyházi fenntartású, lehet világiskola, nekik már van egy kötődésük a református egyházhoz. Reménység szerint a jó Istenhez is, de az intézményi kereteket, ha nézzük, akkor a hittanóra az most egy nagyon erős kötődés a magyar társadalomban az intézményesült egyház felé, és akkor valójában azt a döntést hoztuk, és ez így szerintem, így most elnézve az itt lévő 2000 embert, egy jó döntés volt, hogy elsőrenden szólítsuk meg az intézményeken keresztül a gyerekeket. Van, ahol ez hihetetlen nagy intézményi támogatottságot kapott, és nagyon jó lévő érzés, hogy van olyan gyülekezet, amelyik kikérte a suliból a gyerekeket, és elhozta a lelkész. Bement, mondta, hogy elvinni ezt a 12 fiatalt, mert ifise mi a kerületi ifjúsági napra. Tehát hogy valójában, mert ugye dedikáltan ifjúsági csoporthoz az egyházkerületünkben azért mi nem egy Duna mellék egyházkerület vagyunk, vagy nem egy Tiszán túl itt hatalmas meg a városokkal. Tehát valójában az első körben az volt a cél, hogy ezt a korosztályt összehozni, és ismerkedhet, és a kis hetedikes oda mehet a nagy gimishez megkérdezni, hogy akkor szia, te hova jársz, mi van, úgyis van itt kialakítva a terek, hogy ez a másfél órás középső ebédblokk, ez erről szól, hogy vegye fel a kis füzetecskét, menjen át A-ból B-be, nézze meg, hogy mi van, meg ki van. Úgyhogy alapvetően ez volt az első gondolat, a második pedig, ami ezt hozzátartozik, hogy valójában mi abban hiszünk, hogy Istennek nincs üzenete felnőtteknek, meg gyerekeknek, meg ifiseknek, hanem Isten mérhetetlenül szeret, és ezt a szeretetét egy ilyen rendezvényen keresztül is lehet a fiatalok felé vinni. Ráadásul pont úgy, hogy azért sok benne az egyházi gimnáziumba járó, egy tinédzser mindig csalódik mindenben is, nyilván neki az alapattitűdje az, hogy akkor csalódtam az iskolában, az egyházamban, a tanáromban, a papomban, a mindenkiben. Legalábbis mi ezt mérjük, meg tapasztaljuk, hogy például egy egyházi iskolában járó srácnál el kell teljen egy olyan 6-8 év, míg egyáltalán újra azt gondolja, hogy Isten közelébe akar menni. Ez nem feltétlenül azért, mert az iskola rosszul csinál a dolgát, hanem egyszerűen életkori sajátosság, hogy az, ami x éven keresztül az élet elemen volt, meg működött, azt most egy darabig nem akarom, de utána meg visszatérnek. Tehát tök jó látni azt, hogy eltelik 5-6 év, és akkor csak becsönget, hogy önkénteskedünk nálatok, fú, nem lesz olyan programotok, fú, nem lesz Isten tiszteletek. Tehát, hogy ez is nagyon jó, meg nagyon sok olyan visszajelzést kapunk helyi gyülekezetektől, hogy a fiatalok, akik mondjuk ide jártak a miskolci körzetbe iskolába, azok hazatérve, miután elköteleződtek, megkeresik a helyi gyülekezetet, hogy fú, én ide akarok tartozni, ide akarok járni. Szóval egy kicsit ilyen kettős a történet, hogy az intézményi fiatalokat behozzuk ide, és valahogy úgy küldjük őket tovább, hogy egyszer rájön arra, hogy jé, hát én onnan származom, ott van gyülekezet, ott van lelkész, lehet, hogy van hova csatlakozni, lehet, hogy van hol közösséget találni, úgyhogy ez volt a másik ilyen gondolat, hogy valahogy ezt az intézmény gyülekezet örök háborút egy kicsit a béke felé eltolja.
A fiatalok között igei szolgálattal te szolgáltál a mai napon. Mi volt ennek a legfontosabb üzenete?
Azt hiszem, hogy mikor készültünk erre, meg gondolkodtunk, akkor bennem nagyon-nagyon erősen az volt, hogy valahogy az ige valósága úgy találja meg ezeket a gyerekeket, és Isten, nem hiszem, hogy, vagy szinte biztos vagyok benne, hogy Isten az élethelyzetünkkel is tud üzenni, meg a várossal, ahol élünk, tehát hogy nem akárkiknek szól az evangélium, hanem Miskolcon, Borsodabó-Zemplén megyében, a régióból jövő gyerekeknek, és tudjuk a régiónak a problémáit, a kilátásait, meg a helyzetét. Úgyhogy már nekem akkor nagyon erősen bennem volt ez, hogy az etióp kincstárnak története az az abcselből, ami valójában talán utat mutathat nekik is. És sok áthallásos a dolog, egy fekete srác elindul, elmegy a templomig, hogy hát, ha kap valamit, aztán kiderül, hogy semmit, mert ugye a élethelyzetéből, meg a korábbi döntéséből adódóan nyilvánvalóan kívül kerül azon a körön, aki az Isten közelében járulhat, és akkor kudarcosan megy hazafelé, és még mindig Bibliát olvas. És ebben egyszer csak oda rendel Isten valakit, aki megkérdezi, hogy de érted? De vágod? Felfogtad? És akkor mondja, hogy nem. De hogy is? Hát hogy miért érteni? Hát senki nem magyarázta el. És akkor odaül Fülöp és elmagyarázza. És ez egy olyan hihetetlen dolog, hogy nyilván mindenki ugyanazt keresi ezen a világon, boldog akar lenni, csak módszertanilag más utat választ. És akkor Isten meg azt mondja, hogy nyisd ki az én igémet, olvasd, nem biztos, hogy fogod érteni, húzós kérdések vannak benne. És akkor lesz egy ifjú vezető, vagy lesz egy lelkész, vagy lesz egy imádkozó nagymama, vagy lesz valaki, aki megkérdezi, hogy drágaságom, érted? Nem érted? Na figyelj, elmagyarázom. És én azt hiszem, hogy az egész történet valahol egy kicsit erről is szól, hogy az Isten keresésünkben az egyház nagyon sokszor mégiscsak kudarcos választ ad. Tehát ezt ki kell mondani, meg tudomásul kell venni, hogy rengeteg ember úgy van vele, és nem csak 2024-ben, hogy általában azt látjuk, hogy megyek valahová, mert választ keresek, és még nem azt kapom, amit kerestem, vagy amire vágytam. Akkor mi van? Akkor megyek hazafelé duzzogva, hogy ma se az volt Isten díszleten, amit szerettem volna, de az Isten igéje meg élő és ható. Tehát, hogy ha az ember azt kézbe veszi, akkor én azt gondolom, hogy az ember nem jár rosszul, akkor előbb-utóbb eljutunk a kérdésfeltevésig, hogy érted, amit olvasol? De az olvasni kell, ahhoz az valahogy ezzel a történettel meg kell barátkozni. De most a hittan ülő gyerekek relatíve érzsgyól idézőben olvassák. Ha más nem, ennyi történik, hogy ott van előttük a szöveg, ott van előttük a kijelentés, és lehet, hogy nem érti, de azért vannak zseniális lelkészeink, hitoktatóink, ifi munkásaink, hogy megkérdezzék, hogy érted? Nem, na figyelj, elmagyarázom. Az más kérdés, hogy ez a magyarázat, ez ami a legnehezebb a mi egyházunkban, hogy ez 2024-ben nem elég verbálisan elmagyarázni valamit, hanem oda kell élni, meg kell mutatni, példát kell mutatni. Ebbe azért van hova fejlődnünk. De ennek az igény szolgálatnak valójában ez volt a lényege, hogy van a Szentíráson olyan történet, ahol valaki elindul, hogy majd az egyház válaszol, és nem azt a választ kapja, amit elsőre várt, és aztán mivel az Isten igének a közelében marad, egyszer csak mégis kiderül, hogy de mégiscsak azt a választ kapja, amire várt, és akkor a legszebb ebbe az, hogy a legjobb hely, ahol Jézus lehet, az a szívünk. És ha ő a szívünkben van, akkor onnantól kezdve mi is a legjobb helyen vagyunk, mert onnantól kezdve máshogy kezelsz egyházat, gyülekezetet, körülményeket, borsodi valóságot. Tehát én úgy láttam, hogy egy kicsit így megkérdeztük a srácokat ilyen gyors visszajelzőkörben, hogy vették az adást, szóval eljutott nem csak az agyukig, hanem a szívükig, ami már nagy dolog, mert mégiscsak ilyen átlag 16 évesekről beszélünk iskolai időben, szóval megtisztelő, hogy ilyen cukin figyeltek ránk.
És ahogy te is említetted, most egy hosszabb szünet ideje alatt beszélgetünk, de már reggeltől ugye több bizonyságtétel elhangzott, és egyéb programok is voltak a nap felépítéséről, hogyha szólnál.
Ugye az egy nagyon fontos szempont volt, és én azért is vagyok nagyon hálás a szervező csapatnak, eszméletlen jó szakemberekkel dolgozunk együtt az egyházkerületben, akik rögtön, amikor én dobok egy ötletet, ők azért felteszik a maguk kis kérdéseit, ami pont erről szól, hogy oké, beültetünk tényleg fél tíztől kettőig gyerekeket egy stadionba, azt mondjuk, hogy üljetek, tehát hogy ez nem annyira oké, és nem is ezt szerettük volna, de ugye mikor tervezzel egy ilyet, akkor azért megvan most, akkor koncert legyen, vagy filmvetítés legyen, vagy mi legyen, és végülis abban egyeztünk meg, a leghamarabb, ez egy ilyen nagyon diákbarát történet, hogy leghamarabb a szünet volt meg, mert azt mondtuk, hogy kell egy olyan másfél órás szünet, amikor ezek a srácok interakcióban vannak egymással, a csoportvezetőjükkel, a lelkészükkel, kivonultak Árpád-medencéből, szerintem az összes, vagy majdnem az összes olyan ifjúsági szervezet, akik azt gondolom, hogy a maguk terepén fiatalokat találnak meg és érnek el, meghívtuk őket, elfogadták a meghívást, nyilván van, aki nem tudott eljönni. De az is egy vagány dolog, hogy sétálgat a gyerek ebben a szünetben, és rájön arra, hogy itt vannak egyetemi gyülekezetek, ha majd egyetemre fog menni. Én nagyon örülök annak, hogy itt van a Miskolci Egyetem például, mert közös érdek, hogy a fiataljaink itt maradjanak. Évek óta, mostanában már nem annyira másokok miatt, de a Covid előtt nagyon ment az ökumenikus egyetemi nyíltnapunk, ami egy mindenki számára egyértelmű volt, hogy nekik is az az érdeke, hogy a gyerek a Miskolci Egyetemet válassza, meg mi is azt szeretnénk. És ez egy közös munka lehetett, hogy mutassuk meg, hogy ez egy érték, ami az egyetemen van. Szóval, hogy azt látod, hogy ebben a másfél órás szünetben a gyerek interakcióba lehet a saját maga jövőjével, a saját maga jelenével, a múltjával is van egy nagyon vagány kerületi térkép, Fischer Ági kezem munkáját dicséri, aki megálmodta, leskiccelte az iskolákat, hogy akkor, és tényleg, ha megnézed a térképet, akkor a Jókai úgy néz ki, mint a Jókainak kell, meg a Lévai, mint a Lévai utcafrontról, és akkor tett fel a kis matricát, hogy honnan jöttél, mi a sulid, mi a gyülekezeted, és én azt remélem, így is találtuk ki, hogy két gyerek egyszerre van a térképnél, és mind a kettő makos, hogyha környékére rakja azt a kis pöttyöt, akkor rá fog csodálkozni, hogy te ott élsz, én is ott élek. És lehet, hogy meg tudja hívni Isten tiszteletre egy gyülibe, vagy csak elkezdenek beszélgetni, ezek nagyon fontos dolgok. És akkor a szünet köré építettünk két olyan plenáris blokkot, ahol nagyon fontos volt a zene, hiszen azért azt gondolom, hogy a tiniknek a zene az fontos. A Sófár dicsőítő egyik csapata eljött zenélni, eljött a Mésa, akik egy erdélyi duó és zseniálisan dolgoznak fel refrántos énekeket, mert ez is fontos, hogy igen, nem mindenki olyan gyülekezetbe fog járni, mint a Tirek ifi, hogy meg tudok több olyan közösséget mondani, ahol előszeretettel használnak ugye ifjúsági énekeket, hanem van, akinek marad a tradicionális fekete énekeskönyv, és azt is lehet nagyon modern stílusban énekelni, mint hogy a Mésa csinálja. Szóval alapvetően a két plenáris blokk az bizonyos zenei, meg abszolút prózai bizonyságtételekkel van tele, ezért is hívtunk két olyan bizonyságtevőt, aki önmaga is fiatal, hogy a saját korosztályából szólítsa meg őket, illetve hát a két színpadmester, a Andy Outridge és az Ablonci Áron. Andy, ő az Acorn szervezetnek a vezetője és munkatársa, Áron pedig a Zsinati Ifjúságirodát vezeti. Nekem ez is fontos, hogy két szervezeti vezető bevállalja, hogy bohóckodik a színpadról a gyerekeknek, és mozgatja őket, és megőríti őket, és játszatja őket. Szóval az ő szerepük is nagyon-nagyon fontos volt, hogy két nagyon mélyen hívő evangéliumi ember, de mer egy kicsit kilépni a megszokott komfort zónán kívülre, szóval ez is része ennek a történetnek. És akkor a hátralévő második blokkban lesz, ugye, ahogy említettem, egy bizonyságtétel, lesz egy zenei dicsőítés, lesz egy nagyobb játékblokk, illetve még a Mésa is fog nekünk énekelni, úgyhogy alapvetően szerintem érdemes maradni.
Említetted, hogy már rövid visszajelzéseket is kaptatok, hogy beszélgettetek a fiatalokkal. Mi az a legfontosabb, amit kiemelnél? Vagy hogyha az itteni, mostani légkört, hangulatot leírnád? Ugye csak nem 2000 fiatal.
Én azt hiszem, és talán ez azt is mutatja, hogy mennyire vannak dolgok, amik nem változnak ezen a világon. Hogy valójában, ha belegondolok, hogy én 16 évesen minek örültem volna, hogy mit élveztem volna, és nyilván technikailag nem volt még ilyen lett fal, nem így nézett ki ez a történet, de mit szerettem volna? Kicsit kiszakadni a meglévőből, találkozni másokkal, beszélgetni, csacsogni. Ha színpadon valaki megszólal, akkor úgy szólaljon meg, hogy az elér hozzám, hogy azt értem. Szóval alapvetően én így a diák visszajelzésekből, meg úgy egyáltalán ebből az egészből azt szűrtem le, meg azt látom, hogy a legfontosabb az, hogy tudnak találkozni egymással, meg a Jóistennel. És ennél talán nem is, sem alacsonyabbra, sem magasabbra nem szabad ezt a mércét lőni. Tehát, hogy nyilván itt nagyon sok, nem csak a 2000-es létszám miatt, itt nagyon sokféle srác van, nagyon sokféle helyről jönnek. Nyilván nem azonos egy léva is végzősnek az identitástudata, meg ahogy most a világban forgulódik, meg mondjuk egy általános iskolában, lassan majd kilépő 7-es, 8-osnak az élethelyzete, de ugyanazt az evangéliumot hallja. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy valójában ez köti őket össze, hogy ők reformátusok, többségében, hogy ők egy református szakemberrel kapcsolatban állnak, aki vagy egy lelkész, vagy egy hitoktató is, és református módon szól az evangélium. Azt azért tegyük hozzá, nekem ez sok csatám van ezzel kapcsolatban egyházon belül, hogy a református az nem templom, az nem orgona, az nem az, hogy mi van a lelkészen, az nem az, hogy milyen énekeskönyvet használunk, az is, de nem ez a legfontosabb, hanem a református az ige hirdetés módszertanáról ismerhető meg, hogy milyen mélységben dolgozunk az igével, hogy hogyan magyarázzuk, hogy mik az alapvető hit pilléreink, és itt valójában ez az, ami hála Istennek összeköt minket, hogy reménység szerint erről ugyanazt tudjuk gondolni, meg ugyanúgy tudjuk gondolni. És aztán majd mindenki hazamegy, és akinek a fekete énekeskönyv a mániája, az majd abból, akinek valami dicsi gyűjtemény, az abból, mert a lényeg az azon van, hogy mit kezdek a meghallott igével. Érted, amit olvasol? Olvasni kell, magyarázni kell, meghallgatni kell. Azért a reformátusságban az ige háromos alakjához való kötődésünk azért azt gondolom az egyik legfontosabb dolog, mert abból jönnek a hitvallásaink, meg az életgyakorlatunk. Én azért, és amíg ezt mondhatom, annyira jól esett, hogy ugye itt a regisztrációnál Bolondok háza volt, árasztották el a gyerekek az előteret, ugye sorba rendezni őket, víz, szendvics, gyere, melyik osztály, stb. Van ülőhely, ülj, stb. És akkor van egy pont, ahol kis srác rám néz, és akkor azt mondja, hogy ó, én már voltam direkt ifi programon, jó lesz, és értsd jól, valahol azt gondolom, hogy a mi életigazolásunk, és ezzel az utóbbi időben azért meg kellett küzdeni rendesen, hogy akkor vajon értjük-e, hogy a direkt ifi az nem egy Csomós Józsi buli, hanem ez a Tiszán inneni református egyház kerületi ifjúsági missziója. Ez egy kerületi történet, ez szól a gyülekezeteinkről, az intézményeinkről, minket bárki hív, elmegyünk. Nem tudom, rengeteg kerületi gyülekezetben, hagyjon is olyan fel mindent, rengeteg kerületi gyülekezetben voltunk már programmal, az imasétáinkat viszik gyülekezetek, egyházmegyei csendes napokat szerveztünk korábban is, mikor ez az egész indult, meg most is szívesen segítünk. Tehát, hogy valójában mi tényleg azért vagyunk, mert az egyház kerület azt mondta, hogy az ifjúsági munka van annyira fontos, meg dedikált, hogy egy szakmai stáb ezt segítse, ahol meg nincs, csinálja. És nyilván ez is fontos, hogy azért azt is látjuk, hogy ez egy ilyen komfortzónán kívüli tevékenység az egyházban, mert nagyon speciális keretrendszert, nagyon speciális szaktudást igényel. Legyünk őszinték, tehát ez olyan, mint csak egy példát mondhatok, én annyira tisztelem azokat például, akik a roma fiatalok felé elköteleződtek és cigány missziót csinálnak, és nekem rengeteget kéne tanulni, hogy jól tudjam csinálni, mert az is egy nagyon izgalmas, de nagyon speciális terület. Vagy akik az egyházban értsül, az idős gondozásban vannak, az megint egy másfajta keretrendszert, meg szaktudást feltételez. A mi asztalunk a fiatalság, az, hogy ők mire mozdulnak, mi tetszik nekik, branding, design, stb. Nekik ez fontos, hogy megszólíthatóak legyenek, hogy csinálok egy honlapot az én korosztályomnak, nagyon a dizájn senkit nem érdekel, mi tartalmat keresünk. Csinálok egy honlapot vagy internetes felületet 16 éveseknek, 4 másodperc alatt hagyja ott, hogyha a dizájn, a szín, ha nem érdekes. Hanem most lehet azt mondani, hogy hát mi olyan világban élünk, de közben azt gondolom, hogy ha evangéliumot akarok vinni, meg üzenetet kell vinni, akkor az nem múlhat a keretrendszeren, az nem múlhat a csatornán, azt úgy kell megcsinálni, hogy ő azt mondja, hogy fú, de vagányul néz ki, ez mi. És akkor ott már betalál az evangélium, ott már Jézus meg a Szentlélek teszi a dolgát. csak hát ezt megelőzően nekünk is tenni kell.
És még ezekről az utakról szólva röviden, hogy a fiatalokat, hogy lehet egy picit így talán összefoglalva az elhangzottakat, vagy kiemelve a legfontosabbakat Isten felé vezetni?
Jelenleg nem csak a mi egyházunknak, hanem más egyházaknak is az a legnagyobb problémája, hogy alapvetően a missziói parancsot, lehet, hogy ez már egy ilyen évezredes rárakódás, de elfelejtettük jól érteni. Mert ha megnézed, ugye mindig ezt mondjuk, hogy a missziónak az alapja az a Máté evangélium a végén, ami a keresztelőkor is elhangzik, hogy menjetek, hogy tegyetek, hogy csináljátok, hogy nem tudom én. És közben meg az egész azzal kezdődik, hogy kivonulnak a tanítványok, oda mennek a feltámadott Jézus elé, és azt olvasod, hogy némelyek kételkednek. Tehát az egész történet azzal indul, hogy még abból a 11-ből sem mindenki, bocsánat, ilyen full lelkes és hívő, és fú, de fog ez, dehogy is, kételkednek, rengeteg kérdésük van. És akkor Jézus azzal kezd, hogy figyeljetek csak, srácok, minden hatalom az enyém. És ez a keretrendszer, hogy az én hatalmam, és én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. És mit csináltok közben? Tanítványok tanítványát esznek, nem tanítványokat. Magyarul a tanítványát tétel az full példamutatás. Az, a mi egyházunk 2024-ben ebben vérzett el nem egy ponton, hogy ameddig a szavai meg a tetteim nincsenek összhangban a Szentírással meg a Jézus szavaival meg tetteivel, addig ez nem fog működni. Felmegyek a szószékre, azt mondok valamit, miközben amikor lejövök, akkor az életvalóságom meg más mutat. Hát könyörgöm, a tinédzserek ezt még durvábban leveszik, mint a, bocsánat, az ilyen nagyon lelkes mamák a templomban, mert ők már úgy vannak vele, hogy jó van, hát őt hallgatom 20 éve, ez már nem lesz jobb. De egy tinédzser nem így működik, egy tinédzser úgy működik, hogy ha hiteltelen vagy, hogyha, és nyilván ez nagyon fontos, hogy ez nem ítélkezés, hogy majd én megmondom, ki hiteles, meg ki nem hiteles, azt kell mondjam, hogy az én 17 éves lányom is úgy működik, hogy neki aztán mondhat bárki bármit, ha az életem nem ezt bizonyítja, akkor egyszerűen ott hagyja, mert vagy csak egyik fülénbe másikon ki. És én azt gondolom, hogy ez a kulcs, hogy valójában, ha egy kicsit visszamehetek az etióp kincstárnokhoz, Fülöp az a valaki, aki megértette az evangéliumot, és aki úgy éli az életét, akinek azt mondja Isten, hogy menj a kietlen pusztába, mert ott lesz dolgod. És nem mondja azt, hogy nem megyek, vagy nem csinál, hogy mint Jónás, hogy megyek a másik irányba, hanem hagyja, hogy a lélek megragadja, és várja, hogy majd jön az, amiért ő ott van. És akkor megjelenik egy kőgazdag fekete csávó, érted, egy szekéren, ő meg ott fut mellette, hogy valaki vegye már föl azt, mert ugye ez nem arról szólt, hogy ő stoppolt, aztán megálltak, az jót beszélgettek, hanem igenis Fülöp ott az út szélén próbálja követni őket, és akkor felkiabál, mert hallja, hogy mit olvas a másik, ugye felolvastak, hogy érted. Szóval szerintem ez az attitűd kéne nekünk, hogy azok, akik az Istenben bíznak és teljesen ráhagyatkoznak, azokat az Isten elviszi a pusztába, meg a generáli arénába, és azt mondja, hogy nyugi, itt lesz az a három srác, akinek te fogod az evangéliumot elmondani. Mint ahogy nekem döbbenetes látni azt, hogy például itt ott egy-egy sarokban valaki imádkozik valakiért, vagy valaki bátorít valakit, mert ez erről szól. Eljött ide 2000 ember, ha egy valaki úgy megy haza, hogy most értettem meg, hogy mi az evangélium, akkor teljesül az a minimum, amire Jézus azt mondta, hogy egy megtérőnek is nagyon örülnek a mennyben.
Még egy gondolat a folytatás tekintetében, vagy még nagyon előre tekintek ennek a mai napnak a függvényében is, akár tervezitek a folytatást?
Nyilván ez egy izgalmas kérdés lesz majd az egyházkerület döntéshozói felé, hogy ők miután kiértékeljük, mit látnak ebben, hogy milyen folytatást képzelnek el. Én azon viccelődtem itt a többiekkel, hogyha jól emlékszem, talán 7 évvel ezelőtt voltunk itt a Generali Arénába, vagy 8 évvel ezelőtt voltunk itt egy hasonló programmal, ha bár akkor nem volt itt ennyi gyerek. Viszont én azt mondom a többieknek, hogy ha 8 évente csinálunk egy ilyet, akkor én nagyon remélem, hogy 8 év múlva is lesz, és azt is remélem, hogy már nem mi leszünk itt, hanem egy sokkal fiatalabb csapat. Tehát én nagyon remélem, hogy 52 évesen már nem kell 11-kor még színpadozni, meg hajnalban nem tudom mit csinálni, de na, ezt majd meglátjuk, ezt a Jóisten majd eldönti, hogy kinek hol van a helye.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen. Én köszönöm a kérdést.
Kedves hallgatóinknak köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. Én Kisnőveres Viktória voltam. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
His mercy he proves
Napi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.